Máté Evangéliumának az utolsó verseit veszem elő erre a mai alkalomra. Az utolsó három verset konkrétan. Jól ismert rész a Károly Bibliában fekete vastag betűvel ki van emelve. Az utolsó három vers így szól. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Hát ez a klasszikus missziói parancs, amit a keresztények így is értelmeznek, hogy itt küldte ki Jézus a tanítványait, és itt hatalmazta fel őket, felruházta őket arra, hogy keresztelj meg a népeket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, vagy némely helyeken Szent Szellemnek nevében. És tulajdonképpen ez, mint egy aranymondás szerepel, nagyon sok misszió és tevékenység alapjaként, és bizony el kell mondanom, hogy semmiféle missziói parancsról nincs szó, sőt, még keresztelésről sincs szó, sőt, még bemerítésről sincs szó, de nézzük meg egy kicsit azt, hogy versenként mit is tartalmaznak ezek a szavak, és milyen tartalom van a szavak mögött. Már is úgy indul, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, és valahogy olyan ez, mintha a két mondatnak nem nagyon lenne összefüggése, hiszen Jézus arról beszél, hogy ővé minden hatalom, és akkor a másik mondattal pedig már a tanítványokhoz szól, hogy menjetek el azért, és tegyetek tanítványá minden népeket. De nem azt mondja, hogy felruházlak titeket azzal a hatalommal, ami az enyém, hanem az első mondat róla szól, a második pedig már a tanítványoknak. Mi is ez a hatalom? És miért van ez egyáltalán itt? Miért így kezdi ezt az elküldést és ezt a pár mondatot? Miért ezzel az egy mondattal nyitja meg? Az a hatalom, amit ő itt említ, az a héberben úgy szerepel, hogy mimsál, ami pedig annyit jelent, hogy egy cselekvő, tényleges uralom és hatalom. Vagyis nem egy olyan statikus hatalom, amire fölnéz az ember, és ugye a hatalom úgymond képviselteti magát, és nem feltétlenül erre a tekintélyelvűségre kell gondolnunk, hanem arra a cselekvő jogkörre, amit a hatalom gyakorol és gyakoroltat. Tehát ez a mimsál szó, ez egy ma is használatos szó az ivritben, a memsala talán így ismerős azoknak, akik némileg tanulják vagy beszélik a nyelvet. Ez a mai prezident, vagyis a mai elnök, aki kiadja az utasításokat, a parancsokat, és véghez is vitteti ezeket másokkal, illetve ő maga hozza a rendeleteket, törvényeket, és meg is cselekszi azt. Tehát nem egy királyi hatalom ez, hanem sokkal inkább egy cselekvő és cselekedtető hatalom. És talán így érthető az az összefüggés, amikor utána pont erre a hatalomra hivatkozva, erre a cselekvésre, a dolgok véghezvitelére hivatkozva következik a második mondata, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Most itt is egy érdekes változás észlelhető a héber szövegben, ugyanis itt Károli kijelentő módban beszél, hogy elmenvén azért, mint egy meseszerűen elmondja a történeteket. Ennél a szónál azonban egy nagyon erőteljes felszólítás van, menjetek. Egy kiküldés, egy elküldés van, és az figyelhető meg, hogy ugyanaz a szó szerepel itt, mint ami annak idején Ábrahámnak is mondatott, és amit Ábrahám kapott parancsot Istentől, amikor azt mondta neki, hogy menj el arra a földre, amelyre én vezetlek téged. amelyet neked ígértem, és amelyet utódaidnak fogok adni. És ugye pontosan ez egy heti szakasznak is a neve, ez a Lach Lecha heti szakasz, amikor is Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy menj el magadnak, és menj el arra a földre, amit én mutatok néked. Ugyanez az elküldés szerepel itt, és én összefüggést is vélek ezekben felfedezni, hiszen nem véletlenül használatosak ezek a szavak, ugyanúgy, akár egy ószövetségi részben ugyanúgy felelhető, mint itt az újszövetségben is, hiszen ezek mind egymásra épülnek, és egymást egészítik ki. Ott Ábrahámnak egyes szám második személyben hangzott el a felszólítás, menj! Menj, és töltsd be az ígéretet, amit én neked és az utódainak adok. Itt viszont már többes szám második személyben hangzik el, vagyis ti menjetek. Itt már nem az egyénnek a felszólítása van, és nem egyénnek az utasítása, hogy menj és foglald el mindazt, amit te konkrétan kaptál Istentől, hanem itt már a ti jelenik meg. És úgy érzem, hogy pont ez egy nagyon fontos betöltése az ígéretetnek, hogy itt már megjelenik a közösség, itt már megjelenik Krisztus teste. Azért is hangsúlyozom ezt, hogy a ti mennyire fontos, mert nagyon sokan érzik magukat felruházva úgy, hogy nekik személy szerint küldetésük van, akár egy bizonyos népcsoport felé, akármilyen kisebbség népcsoport felé kell szolgálniuk, vagy akár kitalálják, hogy nekik micsoda nagy küldetésük van a zsidóság felé, és missziói parancssal próbálják megtéríteni Izraelt és a zsidóságot, és mindezt egyénileg próbálják megcsinálni, vagy ha nem is egyénileg, de egy szervezetbe tömörülve, ők maguk személy szerint próbálnak küzdeni ezért a célért, pedig itt elég egyértelműen le van írva, hogy ti menjetek. Nem lehet úgy elmenni, és nem lehet úgy küldetésben lenni, hogy valaki nem tartozik a tihez. Na de mi ez a ti? És itt egyértelműen nem egy emberi szervezet vagy csoport, vagy nem egy ember által kitalált csoportról van szó, hanem arról a szellemi Krisztus testéről, amiről oly sokat beszélünk, arról a láthatatlanról, nem egyházi, fegyházi szervezetekről, nem missziós csoportokról, hanem arról a láthatatlan Krisztus testéről, amelyiknek ha nem tagja valaki, akkor hiába erőlködik. Hogyha nem része a testnek, akkor hiába próbál a kezével bármit is tenni, félkarú, és ha nem csatlakozik a testhez is, nincs benne ebben a körforgásban, ami maga Krisztus teste, akkor hiába próbálkozna bármivel is. Na de mivel próbálkozik? És ugye itt szerepel az, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. És ez a tegyetek tanítványokká minden népeket, ez egyáltalán nem így szerepel, nem ilyen formában a héber szövegben, hanem ott két szó szerepel. Az egyik az a lehorot, ami annyit jelent, hogy tanítani. Ebből a szóból származik a Tórának a szava, a másik pedig az a lászót, vagyis megcselekedni. És itt a tegyetek tanítványokká minden népeket szó szerint úgy adható vissza, hogy menjetek el, tanítsátok, menjetek el a népekhez, és tanítsátok őket, és cselekedtessétek őket. Vagyis tanítani és cselekedni, ez a kettő párban jár együtt egymással. Úgy is mondhatnám, hogy van elmélet és van gyakorlat. És ahhoz, hogy valaki megértse egyáltalán azt, hogy miről szól egy szolgálat, vagy hogy hogyan menjen a másik ember felé, annak két lábon kell állnia. Nem szögdécselhet csak a tanítás lábán, hogy viszem az elméletet, és közben semmi gyakorlatot nem mutatok a másiknak, és nem élem elé a dolgokat. De a másik láb is sánta, hogyha csak a bizonyságokból akarok élni, és csak a megtapasztalásokból és a gyakorlatból akarok példa lenni mások előtt, tanítás nélkül. Tehát mind a kettőnek egyszerre, egyenértékűen kell megjelennie, mégis mi van először? A tanulás. És én úgy gondolom, hogy tanulás nélkül és a tanulás készsége nélkül az ember nem tud előrelépni, nem tud haladni. Kevés a bizonyság. Kevés megélni azt, hogy mennyire jó az Úr. Kevés megélni a mindennapoknak a bizonyságait, a megtapasztalásokat, hiszen azok a megtapasztalások is csak a léleknek egy bizonyos szintjét érik el. Hiszen a lélek nem csupán az érzésekből, az érzületekből áll, hanem ott van a tudás is, a gondolkodás is. Tehát ha a mi hitéletünk összesen annyi, hogy megtapasztaltunk valamit, valamit Isten jóságából, vagy valamit a kegyelemből, ha összesen ezekre a tapasztalásokra építünk, az kevés. Az egy fél lábon botorkálás, és még a fél lábnak is a fele, hiszen a lelkünknek is csak egy része érezte meg, és fogta fel azt, ami isteni. És ott van a hiányosság, ott van a tudásnak, az ismeretnek, a tanulásnak a hiányossága. És azért is hangsúlyoztam, hogy a lehorot tanítani szó, az abból a szóból származik a Tórának a szava, hogy a törvény és a kijelentett törvény és az írások ismerete nélkül nem tudunk beszélni hívő életről. Ha nem ismerjük a Tórát, ha nem ismerjük Istennek a rendeleteit, nem tudjuk értelmezni azokat, nem tudjuk bevésni az elménkbe, a gondolatainkba, nem rágódunk el rajta, hogy vajon tényleg ezek miből épülnek föl, mi a jelentése ennek, hogyha ezek nincsenek meg, akkor marad összesen a megtapasztalás, és egy nagyon hiányos hívő élet. Akkor tulajdonképpen a megtapasztalás is egy csonka gyakorlat lesz, hiszen nem azt gyakoroltatom be az életembe, amit meg kellett volna tanulnom. Tehát úgy gondolom, hogy ha ezt a tanulást kihagyjuk, akkor bizony egy nagyon elcsökevényesedett hívő életünk lesz, mert nem tud kiteljesedni. És ez a tanulás szava nagyon hasonló a alakjában és kiejtésében azzal a szóval, hogy viselősnek lenni. Amikor egy nő áldott állapotba kerül, és kihordja a 9 hónap alatt a szíve alatt a magzatot, ezt a szót is használják rá. Vagyis ez nem úgy működik a tanítványi élet, hogy mindent azonnal megértünk és megcselekedjük, hanem a tanulásnak van egy időszaka. És nem konkrétan 9 hónap, de van egy időszaka, és ezt az időt meg kell élnünk. És ha megtanultuk ezeket a dolgokat, akkor fogjuk tudni megcselekedni. Akkor fogjuk tudni véghez vinni. És itt a cselekedeteknek a szava nem csupán annyi, hogy gyakorlattá válik mindaz, amit megtanultam, hanem annyit is jelent, hogy megtenni, véghez vinni, megteremni. Hogyha valami kifor belőlünk, akkor annak lesz gyümölcse. A hívő életünknek soha nem lesz addig gyümölcse, amíg nem tanulunk. A hívő életnek az alapja a tanulás. Az az alap, az a tanulás, ami a törvénynek, Isten kijelentett szavának a tanulása. És itt direkt térek ki a törvényre és Isten kijelentett szavára, mert nem a jézusi mondatokkal kell kezdenünk, hanem egészen oda-vissza kell mennünk a kezdetekre ahhoz, hogy megértsük a krisztusi mondatokat. És egy nagyon érdekes jelentése van még ennek a cselekedni szónak, amit már valószínűleg néha említettem is. Amikor véghez viszünk valamit, akkor azt is jelenti még, hogy valamivé válunk. Azonosulunk ezzel. Amikor megtanulok valamit elméletben, és azt gyakorlatban kivitelezem, az a részemmé válik. És nem csak egy bebiflázott szöveg lesz, hanem valóban magamévá teszem. a tanulásnak pontosan ez a lényege, hogy nem marad meg agyi szinten, nem marad meg a gondolat szintjén, hanem bevésődik az érzelmekbe, az érzelmi világba, a lelki világba, és így áramlik ki a cselekedetek szintjére, így válik kézzel foghatóvá, és azt veszi észre az ember, hogy a részévé. Menjünk tovább erre a megkeresztelvén őket szóra. Na most ugye ez egy nagyon eltorzult fordítás, mert semmi köze nincs a keresztséghez, de még a bemerítéshez sem. Érdekelt ez a szó, hogy mit használ itt a héber szöveg, és utána is néztem egy kicsit. A szó szerint fordítás annyit mond, hogy bemártani, általában folyadékba valamit. És megnéztem azt is, hogy az Ószövetségben milyen szövegkörnyezetekben, meg milyen összefüggésekben, hol, milyen szituációkban szerepel ez az ige. Fel is sorolnám ezeket. Az első az az, amikor a József köntösét bemártották a kecskebak vérébe. Ott szerepel ez a szó. Utána szerepel a kivonulásnál, amikor az izsópot kellett bemártani a vérbe, és azzal kenték meg az ajtóférfát. Tehát látjuk eddig, hogy végig vérbe van mártva az, amit mártanak. Ugyanezek szerepelnek az áldozati rendeknél folyamatosan, amikor a papnak be kellett mártania például az ujját, és úgy ráhinteni a szentély felé, hogy tisztuljon meg valami. És aztán, ahogy az áldozati rendeket Isten meghagyta, úgy a vérbemártás után következik a vízbemártás. A vízbemártást akkor használta, amikor egy tisztátalan dologgal érintkezett valaki, és a megtisztulásnak a jele az volt, amikor vízbe lett belemártva. Ugyanez a szót szerepel Naámánnál, aki már a Jordánba kellett, hogy bemenjen, ismerjük a történetet, hogy megtisztuljon a leprától. És egy nagyon érdekes bemártás szerepel, amikor Jákob megáldja a gyermekeit, és Ásert a következő képpen áldotta meg, legyen ő kedves a testvérei előtt, és legyen bemártva lába olajba. Itt pedig egy olajba való bemártás szerepel, aminek egy szimbolikus jelentése van, annyit jelent az olajba való mártás, hogy a bőség jelképe. Most ezt gyorsan felsoroltam, de háromfajta folyadék típus különíthető itt el, láthatóan a vér, a víz és az olaj. És tulajdonképpen ezt már egy kicsit vonatkoztathatnám is a következőre, hogy mibe mást bele őket, vagy mibe mártsátok bele őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És veszem a bátorságot, hogy egy picit párhuzamba hozzam ezt a hármasságot, a víz, vér, olaj, és az Atya, Fiú és Szent Lélek, vagy Szent Szellem képét. Ugyanis pont ez az ige szakasz volt az, ami kicsit leleplező volt előttem, hogy semmiféle keresztelkedésről, meg bemerítkezésről nincs szó. És nem az ellen beszélek, hogy most nem kell ezt megtenni, és nincs szükség erre, de én úgy érzékeltem, ahogy ezt a bemártás szavát vettem elő, hogy nem elsődlegesen a vízbe való teljes alámerülésről van szó, hiszen az, ugye látjuk ennek a szónak az eredetektől való használatát, és ez a szó a későbbiekben lett kibővítve azzal a tartalommal, hogy egy teljes alámerülést is jelent. De itt tulajdonképpen csak egy részletes bemártás volt, és pont ezt szeretném egy kicsit hangsúlyozni, hogy mennyire sokszínű és mennyire sokrétű ez a szó, hogy nem csupán a vízbe való betunkolást jelenti, hogy most mindenkit kereszteljünk meg egy X egyházba, vagy merítsünk be egy X felekezetbe, hanem ennek a szónak a jelentése mindig azt tükrözi, hogy egy állapotváltozás kell, hogy történjen. És ez nem feltétlenül annyi, mint ahogy a szó jelentése mutatja, és hogy nem az az elsődleges, hogy itt most láthatóan nyomjuk le a víz alá az embert, hanem egy állapotváltozás történjen. És minden egyes jelentésnél, hogyha visszatekintünk, látjuk, hogy történik valami változás. Amikor felkerül az izsópra a vér, és beleszkenve az ajtófélfa, ott történt utána valami változás. Amikor az áldozatot bemutatja a pap, utána mindig van valami változás. Amikor a vízbe mártja, utána mindig megtisztulás történik. Tehát mindig történik egy változás, és erre a változásra érzem a hangsúlyt fektetni, nem pedig a külső formalitásra, hogy most kereszteljünk-e, vagy bemerítsünk-e, vagy mit csináljunk, meg egyáltalán minek ezt a herce-hurcát csinálni, hanem itt a lényeg, úgy érzem, az üzenete ezeknek a szakaszoknak, amit itt a tanítványainak Jézus mond, az utolsó szavak ezek, hiszen az utolsó szavakat intézte hozzájuk, mielőtt mennybe ment. A változás. Hogy történjen változás. Hogy menjetek el, induljatok, töltsétek be azt a küldetést együtt, egységesen, és menjetek el a népekhez, menjetek el azokhoz, akik körülvesznek titeket. Nem a Uruhuruhoz, az afrikai akármilyen törzsekhez, hanem akik körülvesznek titeket, a népekhez, akik akár a szomszédságotokban élnek, tanítsátok őket, és cselekedtessétek meg velük mindazt, hogy történjen változás az életükbe. Tehát azért menjetek el, hogy változást hozzatok. Hogy változást legyen, hogy merítsétek be őket, vagyis mártsátok be, vagyis tegyetek változást az ő szívükbe, szellemükbe, lelkükbe, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És itt egy érdekességet szeretnék még hozni, hogy ugye ezek a bemártások, láttuk azt, hogy mindig folyadékba történtek, itt azonban már másba van a bemártás, a névbe. A névbe mártsátok bele, vagyis ismertessétek meg belük a nevet. És nem arról szól ez a rész, hogy az Atyának, a Fiúnak nevében teszünk valamit, hanem a nevet mutassátok meg. És ez egy lényegi különbség, hogy nem valakinek a nevében viszek véghez valamit, hanem amit véghez viszek, azt azért teszem, hogy a nevet ismertessem meg. Tehát az egész kiküldetésnek a lényege az, hogy legyen ismerté az Atya neve, a Fiú neve és a Szent Szellemnek a neve. Legyen ismerté a víz, a vér, az olaj. Legyen ismerté a tisztulás, a szövetség és az áldás. Legyen ismerté, de csak úgy lesz valósággal ismerté, és úgy lesz valósággal teljessé, hogyha megvan a tanulás és a véghezvitel, vagyis ha megvan az, hogy tanítvánnyá válik valaki. Másképp az életében nem tud megvalósulni az, hogy ismeri az Atyát. Másképp nem tudja ismerni a Fiút, se a Szent Szellemet. Csak akkor, hogyha tanul, és amit tanul, azt meg is cselekszi. A tanítvánnyá létel erről szól. Nem tanítványozásra lettek kiküldve a tanítványok. Nem arra lettek kiküldve, hogy ugyanolyanokká tegyék a körülöttük lévőket, mint amilyenek ők maguk, hanem arra lettek kiküldve, hogy ismertessék meg a nevet. És hogyha egy picit elgondolkozunk azon, hogy vajon ismerem-e az Atyát, ismerem-e az Atya nevét, tudom-e, hogy kicsoda ő, meg tudom-e fogalmazni, van-e tudásom róla, van-e ismeretem róla, nem csak megtapasztalásom, hogy megkegyelmezett és kihozott a pöcegödörből, és hogy milyen jó, hanem van-e ismeretem, van-e tudásom róla, és ez váltott-e ki belőlem bizonyságot, váltott-e ki ez egy állapot, változást az életembe. És ugyanígy érvényes ez a Fiú nevére, és ugyanígy a Szent Szellem nevére. Ismerem ezt a három nevet. Tudom-e, hogy milyen változásokat hoz ez a három név? Mert ha ezt én magam megéltem, akkor tudok úgy elmenni, hogy meg tudom élni azt, amit itt mondott Jesu a tanítványainak. A tanítványok megélték. A tanítványok megismerték. Ott volt az ismeretük, és ott volt a gyakorlatuk. Mindazt megélték elméletben és gyakorlatban, cselekedetek szintjén, amit a mester mondott nekik. Így tudtak elmenni, és így tudtak ismeretet és gyakorlatot továbbadni. Ismerték a nevet. Ismerték az atyát, ismerték a fiút, és megismerték a Szent Szellemet. És én úgy gondolom, hogy ha ez megvan bennünk, akkor tudunk bizonyságtevő életet élni. És így szól az utolsó záróvers. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt egy nagyon jó vigasztaló szlogenként is szokták használni előszeretettel bizonyos körökben, amikor olyan nagyon nehéz időszakban vannak, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De még egy kicsit arról előző tagmondatról, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tanítván őket. Ugyanaz a szó szerepel, visszatér. Tanulás nélkül nincs tudás, és tudás nélkül nincs gyakorlat. És pontosan azért hangsúlyozom ezt, mert nagyon sok helyen az ismeret hiányzik, és az ismeret nélküliség miatt fals cselekedetek vannak, nem megfelelő és nem ige szerinti cselekedetek és viselkedések. De természetesen az ellenpontja is megvan ennek, ahol szinte farizeusként betűrágás megy, és a cselekedetek pedig egész mást tükröznek, mint amit agyilag megtanultak az emberek. Mégis hangsúlyozva van a tanítván őket, és megtartsák mindazt a parancsolatot, amit én parancsoltam néktek, ugyanis itt már megjelenik az, hogy mindaz a parancsolat, ami megjelent utasításként Istentől a régieknek, itt már parancsként jelenik meg az újaknak, amiről sokat is beszéltünk, és említve lett már többször is, hogy hogyan válik a törvény parancsolattá. Hogy hogyan válik a kijelentett írás parancsá. Most már menned kell, nincs mentséged, már nem csak az atyát ismered. Már ismered a fiút is. Már nem csak az atyát és a Szent Szellemet ismered. Már ismered a fiút is. És már ki van nyilatkoztatva előtted mind a három egységében. Most már menned kell, be kell töltened az elhívást. És ugye, ami lényeges, itt már valóban ti nektek kell menni. Itt már nem egyes szám második személy van, itt már éreznünk kell a közösségnek az erejét. És hangsúlyozni szeretném, hogy nem az ember alkotta közösségeket, és nem az emberi összeállásokat, és szervezeteket, és alapítványokat, és egyesületeket, és sorolhatnám a többit, nem annak az összetartó kohézióját, hanem igen, azt a szellemit, amit itt Krisztus a tanítványaira hagyott, vagyis Krisztus testét. Éreznünk kell, hogy a test része vagyunk. Így tudunk, ebben az egységben tudunk valóban tanítani, és amit tanítunk, azt megélni, és bizonság lenni. És itt tudunk szolgálni egymás felé, nem hittérítéssel, és nem missziói parancsokkal, különösen nem a zsidóság felé való missziózással, különösen nem a különböző szervezetek, most nem szeretnék neveket mondani, zászlaja alatt megyünk és megtérítjük a zsidókat, és megmutatjuk nekik, hogy Jézus a messiás, mert nem erről szól, egyáltalán nem erről szól, nem a missziókról, nem az erőszakos evangelizálásokról szól, hanem a tanításról. A tanításról és a cselekedetekről, a véghezvitelről. És arról, hogy ennek mindig egy állapotváltozása van. Hogyha nincs állapotváltozás az életünkben, akkor hiába való minden egyes tanulás és minden egyes cselekvés. Itt a lényeg, ami ugye itt a megkeresztelés szava áll, de nem az, És a bemerítés szava, de nem elsődlegesen az. A lényeg itt az, hogy állapotváltozás legyen. Történjen állapotváltozás. Történjen valóságos megismerése az atyának, valóságos megismerése a fiúnak, és valóságos megismerése a Szent Szellemnek. És egy nagyon érdekes mondattal zárja le a tanítványoknak az elküldését és elbocsájtását. Jézus azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez az íme én ti veletek vagyok egy olyan kifejezés, amit a héber úgy ad vissza, hogy anohi ehje imáhem, ami annyit jelent, hogy veletek vagyok. De egy picit külön szeretném ezt a szót értelmezni. Talán ismerős ez az ehje kifejezés, a vagyok. Amikor Isten bemutatkozik Mózesnek az égő csipkebokorban, és azt mondja, vagyok, aki vagyok. Ugyanez a kifejezés szerepel a héber szövegben, ehje, asher ehje. Ott Isten bemutatkozott úgy, hogy vagyok. Azt mondta, hogy én vagyok a létezés, én vagyok az, aki kezdettől van, az örökkévaló, stb. Itt Krisztus ugyanazt mondja, én vagyok. Anohi ehje, azonban itt már szerepel valami, imáhem, ami annyit jelent, veletek. És ebben egy óriási nagy üzenet van, én úgy gondolom, ami számomra legalábbis kincsé és egy újabb gyöngy szóvá vált, hogy amikor Isten kijelenti magát, akkor bizonyságot tett Mózesnek arról, hogy ő van. Az ő szava van, és hiteles, és az ő ígérete az jelenvaló, örökkévaló, fennálló, tehát nem szűnik meg. Itt azonban az ígéret már beteljesedett azzal, hogy vagyok, de veletek vagyok. És ez egy sorsközösség. Itt már nem csak az van, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menj és foglald el, hanem itt már az van, hogy ti menjetek. De ebbe a ti menjetekbe és elküldésbe már ott van, hogy veletek vagyok. Veletek. És ez az imáhem is egy nagyon érdekes kifejezés, ugyanis ez az evangélium azzal kezdődik, hogy Immanuel. Azzal kezdődik, amikor felsorolja itt a törzseket, hogy a családfát, pontosabban Máté első fejezetében felsorolja a családfát, utána közli azt, hogy és nevezd annak nevét Immanuelnek, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten. És itt még Jézus születése előtt van egy kijelentés, amiről az evangélista bizonyságot tesz, hogy ő lesz Immanuel. Ő az Immanuel, akiről Izsaiás beszélt nekünk, a megígért, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten. Érted-e, érzed-e, hogy velünk az Isten. Krisztusban lesz velünk az Isten. Ott a próféta szavaival tesz bizonyságot még Jézus születése előtt az evangélista, és itt a záró részben pedig Krisztus tesz bizonyságot arról, hogy beteljesedett. Itt már azt mondja, hogy veletek vagyok. Ott megígértként van, hogy velünk Isten, velünk van Isten, itt már azt mondja, veletek vagyok. Ő maga mondja ki, anohi ehje imáhem, én veletek vagyok. És ez egy számomra egy nagyon szép keretet ad, hogy hogyan kezdődik és hogyan záródik például ez az evangélium, és egy nagyon érdekes Máté evangéliuma, egy különösen izgalmas evangélium, hiszen ő a zsidóknak írta az evangéliumát. Nem véletlenül, hogy nagyon sokszor, nagyon sok proféciát is vesz elő, de nem csak a proféciákban, hanem a szó használatokban, a héber szövegben nagyon érdekes összefüggések vannak, amik egyértelműen mutatják azt, hogy mennyire beteljesedtek az írások. De számomra ez is egy ilyen kis kuriózum lett, hogy mennyire szépen keretbe foglalta, meg van ígérve Isten velünk, és maga a megszületett megváltó és megtartó Krisztus, az, aki így zárja be ezt a szakaszt, hogy veletek vagyok. És ebben a veletek vagyokban benne van az ehje, vagyok, aki vagyok, tehát az örökké valóság benne van, és benne van az, hogy veletek egységben, egy közösségben. És én úgy gondolom, hogy másképp nem is létezhet a tanítványi élet, és másképp nem is tudjuk megélni ezt, a bizonyságtevő életet, csak ebben, amit itt az utolsó mondatokban is mond Jézus, veletek vagyok. És ez nem csupán egy humanista vigasztalás, amikor nagyon nehéz a munkahelyi körülményed, vagy családi konfliktusok vannak otthon, hanem ez egy beteljesedett Isten egyetemességének, örökké valóságának és tényleg hatalmas nagyságának a beteljesedése te benned, mi bennünk. Mert maga Krisztus mondta azt, hogy veletek vagyok. És ha az ember ezen egy kicsit túllép a szürke hétköznapjain, akkor megérzi azt, hogy szellemben mi ez az üzenet számára, számunkra, valóban milyen erővel és milyen hatalommal bír. És akkor megérezzük azt, hogy amikor tényleg Istennek az erejét és hatalmát megtanuljuk, megismerjük, és az ismeret után megtapasztaljuk, akkor megérezzük azt, hogy mennyire mélyül az emberbe az alázat. És akkor nem veszi a bátorságot, és mersze nincs azt mondani, hogy neki missziói parancsa van. És én úgy gondolom, hogy ha az ember ezt valóban megszívleli, így ezt a néhány szót, akkor lejjebb vesz egy kicsit az arcából, és lejjebb vesz az énjéből, és rájön arra, hogy itt nem kiküldésről, és felhatalmazásról, és térítgetésről, és bemerítkezésről, meg locsolkodásról van szó, hanem sokkal, de sokkal mélyebb gondolatokról és üzenetről. És akkor az ember egy picit magába száll, és rájön arra, hogy nem ő az, aki cselekszik, hanem a név. Mert ha az ember ismeri a nevet, ismeri az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek a nevét, akkor tudja, hogy miről is szól ez a pár mondat, tudja, hogy mit jelent az ismeret, és tudja, hogy mit jelent az ismeret általi cselekvés. És bizony ez megszüli az emberben az alázatot. Úgy gondolom, hogy így megszűnik az a fogalom, tartalmát veszti, és talán egyszer idejét is veszti, hogy missziói parancs. Nincs missziói parancs. Nincs kiküldetés, nincs felhatalmazás. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nevében. Nem mondhatjuk azt, hogy a Szent Szellem nevében. Mert a nevet kell ismertté tennünk. Nem a névben kell cselekednünk, és a név által kell valamit tennünk, hanem a nevet kell megismertetnünk. Nekünk összesen ennyi a küldetésünk, Krisztus testének ez a feladata, hogy mindazokat, akik körülvesznek minket, hiszen a minden népek ezt jelenti, akik körülvesznek minket, azokkal ismertesd meg a nevet. És ha a nevet megismertetted, akkor a cselekedetekben ez egy állapotváltozást fog hozni. Én kívánom, hogy mindannyian meg tudjuk ezt élni.